tehát Józsué 9-et olvasom. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl, a hegyvidéken, a Seféle alföldön és a nagy tenger egész partja mentén a Libanon felé laktak. A hettiták, az emóriak, a kánaániak, a periziek, a híviek és a jebúsziak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak, és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrefedezett és összekötött borostömlőket, lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk. Kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak, szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki, igen messze földről jöttek szolgáid, isteneznek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez, meg mindazt, amit az Emória két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával Astárótban. Ezért féneink és országunk lakói ezt mondták nekünk. Vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjünk, és mondjátok nekik. Szolgáitok vagyunk. Kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk. Még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk. Most meg már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a boros ömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűlt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük. Azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. Három nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Fölkerekedtek tehát Izrael fiai, és harmadnapra elérkeztek azoknak városaihoz. Ezek voltak a városaik, Gibeon, Kefira, Beirót és Kirjátjárim. De nem pontolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra, Izrael Istenére. Emiatt zúgolódott az egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket. És akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízfordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hivatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak. Ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízfordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásukra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük. Megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízforrói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Imádkozzunk. A Józsué könyvében látjuk, hogy nagyon sok érdekes történet. Egy-egy fejezetben van egy-egy történet. Láttunk már a Jerikó történet, amit mindenki jól ismer, esetleg ezt a történet a következő héten, amit láttunk az AI város, ahogyan történt ott, amikor nem tudtak legyőzni őket. De most a 9. részben fogunk találni egy olyan történet, amit esetleg a legtöbbünkben nem annyira ismeri. És mindjárt fogunk nézni azt, mielőtt beszéljünk konkrétan a felolvasott igéről, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy az Ószövetségben miért vannak történetek. Miért vannak ezek a történetek? És én azt mondom, hogy a vasnapi iskolában a gyerekkorok tudnak ezeket a történeteket. És néha én azt látom, hogy egy veszély van azzal, hogy a gyerekek kívülről tudnak ezeket a Biblia történeteket, de nem tudnak, hogy mi a mondani való. A héten lent voltunk Foxon 10 amerikaival tartani egy angol hetet ott, és ott a délelőtti alkalommal foglalkoztunk a József életével. És szinte a József történet az egy olyan történet, amit mindjárt valamennyit ismerjünk. Van olyan, aki nagyon jól ismeri, van olyan, aki esetleg egy kicsit kevésbé. De az volt a jó ezen a héten, amikor foglalkoztunk ezzel a történettel, majdnem minden nap volt, próbáltunk hangsúlyozni, hogy mi a mondani való, mi az, amit mi tudunk tanulni ebből a történetből. Láttunk azt, hogy milyen problémák merülnek föl, amikor egy szülőnek van egy kedvenc gyereke. És milyen problémák jár azzal. A tanulság legalább nekünk, mint szülők, vigyáznunk kell, hogy ne legyen egy kedvenc gyerek. A másik, amit láttunk József életében, az, hogy József, amikor még fiatal volt, egy kicsit túl magabiztos lett. És amikor ő mondta a testvéreinek, hogy ők fognak leberülni előtte, és ilyesmit, akkor ő úgy mondta ezt nem teljes alázattal, hanem ahogyan olvasjuk a szövegben, látjuk, hogy neki volt egy probléma azzal, hogy egy kicsit beképzelt volt. Túl magabiztos. Utána látjuk a probléma a testvérekben az irigység. És látunk, hogy milyen veszélyek vannak az irigységgel. Utána, miután ő kiszabadult a börtönből, és a Pátifra házában dolgozom, látjuk, hogy milyen fontos volt a tisztaság az ő életében. Milyen fontos volt kerülni a bűnt. És a történet vége fele, amikor a testvéreik följöttek Egyiptomba, és kértek segítséget tőle, látjunk, hogy József annak ellenére, hogy a testvérei nagyon rosszul bántak vele, ő kész volt megbocsátani őket. Szóval látjunk a József életéből olyan dolgok, amit tanulságok nekünk ma. És fontos, amikor mi olvasunk egy ószövetségi történet, nem elég csak ismerni a történet, hanem tovább kell lépni és foglalkozni a kérdés, mi a mondani való. Mi az, amit én tudok tanulni ebből, mi az, amit tudok alkalmazni az én életemben. És remélem, hogy ebből a felolvasott történet lesznek olyan dolgok, amit mi tudunk tanulni, és amit mi tudunk alkalmazni a mi életünkben. Nézzünk most ezt a 9. fejezet a Józsué könyvéből. Találkozunk egy olyan néppel, akik laktak egy gyabárosban, Gibeon. Látjunk, hogy ez a nép, aki ott volt ebben a városban, láttak, hogy mi történt. Láttak, hogy az izraeliek átjöttek abba a földbe, láttak, hogy probléma nélkül tudtak legyőzni Jerikót. Láttak azt, esetleg nem a probléma nélkül, de láttak azt, hogy le tudtak győzni az AI várost is. És akkor
elismertek azt, hogy elég reménytelen a helyzetük. Valahogyan úgy tűnik, hogy tudtak azt az információt, azt az útmutatást, amit az Izrael nép kapott. Tudta azt, hogy mindenki, aki ott lakott azon a földön, az ő feladatuk volt elpusztítani őket. És ez egy válasz nép volt. Ők elismertek azt, hogy mi nem tudunk legyőzni őket, akkor kell valami más utat találni. És azt látunk, hogy kitaláltak egy tervet. És az volt a terv, hogy mi oda fogunk menni hozzájuk, és fogunk becsapni őket. Mi fogunk mondani nekik, hogy mi egy nagyon messze földről jöttünk. Az az érdekes, hogy ahogyan csináltak ezt, amikor mások soha sem mondtak nekik, hogy honnan jöttek. És azt mondták, hogy egy messze földről jöttünk, fogunk olyan ruhákat menni, olyan cipőket menni, olyan ruhát, olyan élelmiszert fogunk venni magunkkal, ami mutat, vagy legalább úgy tűnik, mint ha valóban nagyon-nagyon hosszú úton jöttünk. És utána azt fogunk mondani nekik, hogy mi készek vagyunk a te szolgáid lenni, ilyesmit csináltak. Nagyon jó becsaptak Józsué és a többi vezető az Izrael nép. És az az érdekes, amikor látjunk ezt, hogy ők hogyan csaptak be, látjunk, hogy a Józsué és a vezető nem igazán jó fél ismertek a helyzet. Mert ők azt mondták, hogy ők egy ország képviselői. Én azt mondom, hogy milyen ország az, ami elküld képviselőket útra, és nem küld elég ruhát vele, nem küld elég pénzt vele, hogy útközben tudnak szerezni azt, amit kell. Ha valóban egy országot képviseltek, nem kerültek volna abba a problémába, amit ők próbáltak felmutatni. De ezek a vezetők nem gondoltak azt ezt, csak a félszínes dolgokat láttak, és a félszínes dolgok alapján hoztak egy döntést. De azt látunk, hogy a döntést, amit hoztak, nem vették figyelembe Istent. Én azt mondom, hogy szerintem a mi életünkben soha sem lesz egy olyan probléma, hogy egy ember jön hozzánk, és azt mondja, hogy én egy messze országból jöttem, és szeretnék egy szövetséget kötni veled. De én azt mondom, hogy számtalan helyzet van a mi életünkben, amikor valaki vagy valami becsap minket. Az új szövetségben a János evangélium 8. rész, a 44. versben azt olvasjuk, hogy Sátán a hazugság atya. És azt kell látnunk, hogy az egyik legnagyobb veszély a mi életünkben azok a hazugságokat, amit Sátán mond nekünk. Sátán elég rávasz, hogy általában ő nem közvetlenül mond ezeket a hazugságot, ők másokat használnak, amit képviselnek egy olyan gondolat, egy olyan életmód, ami ellentétes azzal, amit látjuk a Szentírásban. A héten, amikor Pákon voltunk, délőrként néha föltettek kérdéseket, és ha az emberek tudtak válaszolni a kérdésekre, kaptak jutalmat. És én csináltam egy olyan, amit ők csináltak, egy ilyen jutalmat adtak a résztvevőknek. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép húzdáló, ott csak egy probléma vele. Ez egy hamisítvány. Ez nem a valódi. Nem kellett mondanom azt, mert ti nagyon okosok vagytok, és mindenki tudta ezt, hogy ez sokkal nagyobb, mint a valódi. De egy kicsit úgy nézti, mint a valódi. Másik oldalra a kevésből. De az az érdekes, hogy a világban van nagyon sok hamisítvány. Vannak olyan szektak, akik próbálnak tanítani olyan dolgokat, amit nagyon gyakran használnak a Biblia, mint Allah. De vagy kihagynak valamit a Bibliából, és azért hamisítvány, amit mondnak, vagy hozzatesznek valamit hozzá, ami nincs ott. És a mi feladatunk figyelni ezek a dolgokra. Felkészülni arra, hogy mi tudunk kideríteni, hogy mi az igazság, és mi a hamisítvány. A 2. Korintus 11. részben azt olvasunk a sátánról, hogy ő a világosság angyalának adja ki magát. Ő próbál olyasmit mutatni, ami vonzó, ami kívánatos. Ő a világosság angyalaként megjön. És az ember látja ezt, és azt mondja, hogy ez jó. Az egyik terület, amiben látjunk ezt, amit említettem a teljes tanításban. Az Efézus 4. részben, a 14. versben a következőt olvasunk. Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szélében ide-oda hanyodnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító rabasságától. Ez azt mondja, hogy mi olyan vagyunk, mint valaki, aki a tengerben van. És azok a hullámok jönnek, és elvisznek az emberek. Amikor én gyerek voltam, mi minden nyáron nyaraltunk a tengerparton. És általában ugyanarra a helyre mentünk a tengerpartra, és akkor egy kicsit tanultunk, megtudtunk ott, hogy abban a tenger részen hova fog vinni a víz. De az volt az érdekes, hogy amikor az ember kimegy a tengerbe, és kimegy a vízbe, és kezd játszani a vízben, egy idő után az ember fölnéz, és kiderül, hogy nem ott, ahol bement a vízbe, hanem azt a víz, 20-30, esetleg egy fél kilométer, egy kilométer arra éve parton. Nagyon erősen húz a víz az embert. És azt mondja, ezt az igét nekünk, mert hívő emberek, van egy felelősségünk. Az a felelősségünk, hogy mi úgy kell tanulmányozni az Isten igényét, hogy tudjunk, hogy mi az igazság. És ezt nem lehet csinálni, csak azzal, hogy néha belenézünk az Isten igéjébe. Szükség van arra, hogy mi sokkal mélyebbre menjünk az igébe, hogy mi tanulmányozunk az igét, és próbáljunk úgy fogni az igét, mint valaki, mint egy munkás. Ahogyan Paul írt Timoteusnak a 2. Timoteus 2:15-ben. Egy olyan munkás, aki nem val szégyen. Hogy vagyunk ezzel? Mi tudunk ellenállni a teljes tanítás ellen, mert olyan jól ismerjünk az igazságot? Amikor beszéljünk egy ilyen hamisítványról, azt kell tudni, hogy azok az emberek, akik dolgoznak a bankokban, amikor ők próbálnak tanulni, hogy melyik az igazi, nem az a jelenző, hogy mutat neki a hamis pénzt, hanem mutat neki az igazit. És fognak azt az igazit. És úgy ismernek, hogy milyen az igazi. És ha jól ismernek az igazi, amikor egy hamis pénz bejön a kezébe, egyből érzi azt, hogy ez nem az igazi. Van valami probléma ezzel. És ez a mi feladatunk az Isten igéivel. Úgy kell lennünk, hogy mi problema nélkül egyből tudunk észrevenni valami tanítás, ami nem tiszta, ami nem az Isten igéjéből van. So ez az egyik fajta dolog, ahol Sátán próbál elcsábítani minket a tei tanítása. Egy másik terület, ahol ő próbál elcsábítani minket a világ kívánságai. Azok a dolgok, amit mi látunk a világban. Mi az, amit csábít? Miért mindenhol a városban van a nagy reklámtábla? Mert valaki próbál csábítani minket. Valaki próbál meggyőzni minket, hogy ezt vagy azt kell vásárolni. És nagyon óvatos kell lenni. Tanulnunk kell, hogy nem szabad engedni, hogy a világ elcsábít minket. És elvonja a mi figyelmünket Istentől. Ha visszamenjünk a történetre, látjunk azt, hogy az ország vezetők hibáztak. Néztek valamit, láttak valamit, és azt mondták, hogy ez logikus. De volt egy probléma. A probléma, amit olvasunk a 9. rész, a 14. versben, azt, hogy nem kérdeztek Istentől, hogy mi az ő akarás. Én személyesen látom, hogy ez egy nagy veszély az én életemben. Mert én azt látom, hogy általában, amikor hozom egy döntés, én próbálok logikusan hozni azt a döntést, nem jellemző rólam, hogy én hozom hirtelen döntéseket, de mégis látom, hogy van egy veszély az én életemben. Én csak a logikát használom, amikor hozom egy döntést, és nem fordulok az Úrhoz. És nem keresem azt, hogy ebben a kérdésben mi az Isten akarat. Ezen az úton kell menni, vagy nem? Vigyáznunk kell, hogy mi nem elég, hogy mi csak a mi józan eszünkben bízunk, hanem fordulni kell az Úrhoz, és bízni benne. És ez volt a hiba, amit ők követtek itt, hogy nem figyeltek Istenre, csak a körülményekre néztek. És miután a nép vezetők hoztak ezt a hibát, akkor nagy problémába kerültek, mert azt látjuk, hogy a nép egy kicsit lázadott ellen. A nép azt mondja, hogy nézd, ti vagytok a mi vezetőnk, és ilyen rossz döntést hoztatok. Panaszkodtak, szíktak a vezetőket, és én azt mondom, hogy esetleg jogosan csináltak azt, esetleg a módszert, amit használtak, nem volt teljesen jó, de valóban a vezetők hibáztak. És akkor a kérdés az, hogy miután hibáztak, akkor a vezetők hogyan tudnak helyre tenni ezt? A nép egy nagyon praktikus javaslat adtak, meg kell semmisíteni a szövetséget velük, és meg is kell elpusztítani őket. De a vezetők jól ismertek az Isten igéjét. És ők tudták azt, hogy ha valaki megígér valamit, akkor be kell tartani azt az ígéret. Ők azt látták, hogy egy szövetséget kötöttek. És mi az Ószövetségben látjuk azt, hogy a pogány népekben, ha létrehoztak egy törvényt, nem tudtak megsemmisíteni azt. Az Eszter könyvében ismerjük a történetet, amikor a király hozta azt a döntést, hogy meg kell ülni a zsidókat. akkor miután ő hozta ezt a döntést, és kiderült, hogy a Haman rossz tanácsot adott neki, akkor a király nem tudta megsemmisíteni ezt a törvényt, ő már hozta ezt, hanem ő csak egy újabb hozott törvényt hozott, és adott jogot a zsidóknak védeni magukat. Hasonlót látjuk a Dániel könyvében. Látjuk, hogy a király hibázott, amikor a tanácsadók mondták, hogy kell hozni a törvényt, hogy nem szabad imádkozni más isteneknek. És a Dániel, aki a fő tanácsadó volt a királynak, ő tovább imádkozott Istennek. És a következmény, a Dániel oda került. Az oroszlánhoz. És ott volt egy éjszaka. És amikor ott volt, látjuk, hogy a király izgult. De volt egy reménység a királyban, hogy elég nagy és elég erős a Dániel király, hogy ő tud megmenteni. És valóban így történt. De látjuk, hogy itt volt két pogán ember, amikor hozták egy döntést, nem tudtak visszacsinálni. Akkor én azt mondom, hogy ebben a helyzetben a zsidók vezetők nem tudtak visszacsinálni ezt a döntést. A hegyi beszédben olvasunk azt, amit Jézus mondott, hogy legyen az igen, igen, és legyen a nem, nem. Mi ilyenek vagyunk? Mi valóban csináljunk ezt? Mi tudunk betartani az igen, amikor mi igen mondjunk? Amikor ide jöttem Magyarországra, kellett tanulnom valamit, azt, hogy a magyarok egy kicsit más, mint az amerikaiak. Különösen mi amerikaiak egyik a déli részén lakunk az Egyesült Államokban, mert mi déli emberek, mi próbáljuk udvarias lenni. És én azt mondom, hogy néha az udvariasság az fontosabb, mint hogy mondjuk a teljes igazságot. És abban az első egy-két évben, amikor én itt voltam Magyarországon, rendszeresen az ifjúsági ment kirándulni. Havonta egyszer. És amikor mi mentünk kirándulni, mi nem csináltunk azt, hogy kimenjünk a Margit-szigetre, és leülünk, és röplabdázunk. Amikor mi mentünk kirándulni, mi kirándultunk. 10-15 kilométer. Vagy több. Igazi kirándulni. Minden hónapban. Az egyik szomban. És mindig a többiek az ifjúságiban kérdeztek tőlem, hogy Monty fogsz jönni velünk? Én nem akartam tölteni az egész szombat azzal, hogy én megyek kirándulni. És én néha azt mondom, hogy próbálok jönni. Számomra ez volt az udvarias válasz, és a jelentés számomra az, hogy nem jövök. Csak az volt a probléma, hogy amikor én mondtam ezt embereknek, hogy próbálok jönni, a jelentés neki azt, hogy Monty fog jönni. És amikor ott váltak a Moszkva téren, a Monty mondta, hogy valószínűleg jön, hol van. Én otthon aludtam, nyugodtan azzal a tudással, hogy én mondtam nekik, hogy én nem megyek. És tanulni kellett azt, hogy legyen az igen, igen, és legyen az nem. Sokkal jó, rájöttem azt, hogy csak nem meg kell mondani. Én nem jövök. De ha fordítva, ha én azt mondom, hogy igen jövök, akkor az, hogy reggel ez nem jön össze, az nem jön össze, mégis mennem kell, mert megígértem azt, hogy megyek. És mint hívő emberek, nagyon fontos, hogy mi tanuljunk azt, hogy legyen az igen, igen, és legyen a nem, nem. Ha mi megígérjünk valamit, be kell tartani azt. És azt látjunk, hogy itt azt csináltak. De látjunk azt, hogy a hiba után keresték azt, hogy hogyan tudunk a legjobbat hozni egy rossz helyzetből. És én azt mondom, hogy a mi életünkben gyakran előfordul, hogy mi egy rossz döntést hozunk. És akkor miután hozunk azt a rossz döntést, nem elég csak azt mondani, jól feladom. Többet nem próbálkozom reménytelen a helyzet. Hanem utána kell keresni, mi a legjobb megoldás innen. Hogyan tovább? Mi a következő lépés? És azt látjunk itt, hogy a vezetőr hoztak egy következő lépést. És a vezetőr azt mondta, hogy jó, egy szövetséget kötöttünk velük, de... Ha szövetséget kötöttünk, akkor nem tudunk megölni őket, nem tudunk megsemmisíteni őket, de csináljunk valami mást. Ők lesznek a mi szolgák. Ők fognak szolgálni. Ők lesznek a fávágók, és ők ne lesznek a vízhordók. És azt kell tudni, hogy abban az időben az áldozat rendszert, amit ők alkalmaztak, ahol imádtak Isten, nagyon nagy igény volt, nagyon sok fára, és nagy igény volt sok vízre. És akkor azt csináltak, hogy a Gibeon lakók kellett rabszolgaként végezni ezt a munkát. Szóval látjuk azt, hogy nem tudtak megsemmisíteni azt a szövetséget, de mégis tudtak tovább lépni és valamit jót hozni belőle. Fontos a mi életünkben, hogy látjunk azt, amikor egy rossz döntést hozunk. Amikor a körülmények úgy alakulnak, hogy rossz a helyzet, akkor nem adjunk fel. Hanem akkor nem később keresni az Urat, és feltenni a kérdés neki, hogy Isten hogyan tovább. És Isten főleg az igéje által fog mutatni nekünk, hogyan tovább. Egy utolsó gondolat kör ebből az igé szakaszból. Amikor gondolkozunk erről a népről, aki ott volt az ígértföldön, a Gibeon nép, akik laktak abban a városban, érdekes, ahogyan ők láttak Istent. Ez egy pogán nép volt, de mégis, amikor ők láttak, hogy mi történik, valahogyan elismertek azt, hogy milyen a zsidó Istene. A 9. rész, a 9. versben a következőt olvasunk. Azok ezt feleltek neki. Igen, messze földről jöttek szolgai. Istenednek, az Úrnak nevéért, mert hallottunk hírt, és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez, még mindazt, amit tett a Jordanon túl. Szóval az egyik rejtét látjuk a válaszsal, a rávasság abban, hogy semmit nem mondtak Jerikóról, semmit nem mondtak Ajáról, mert az nemrég történt. És akkor nem azért oda mentek, hanem amit még régebben történt. De amit látjunk ebből, hogy amit hallottak Istenről, Istennek volt egy hírneve. Azért volt egy jó hírneve, mert ő kihozott az Izrael nép Egyiptomból. A vörös tengeren át. Teljesen világos volt az Isten hatalma, amikor ezt tett. És utána látjunk azt, hogy hogyan tudtak legyőzni két királyt a Jordán túl, mielőtt beértek az ígért fel. Megint látjunk, hogy ez a nép láttak Isten, hogy ő hogyan cselekedett abban a négyben, ahol követték őt. Ha tovább menjünk a 24. versre, amikor magyaráznak, hogy mi történt, azok ezt feleltek Józsuének. Mivel tudomásunkra jutott szolgáinak, hogy Istenetek az Úr, megígérte szolgálának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot. Nem csak azt mondtak, hogy Isten, hanem hogy ő az Úr. Ők látták azt, hogy ez az Isten, aki megért valamit más, mint azok az Istenek, akik ők imádtak. Látták, hogy itt van egy Isten, akiben a kezében van hatalma. Látták, hogy ez az Isten, ha ő megígér valamit, az megvalósul. Ők lényegében azt mondták a 25. versben, most már a kezedben vagyunk. Ők azt látták, hogy jobb tenni a mi életünk az ő kezükbe, mert tudjunk azt, hogy milyen az ő Istenünk. Esetleg az ő helyzetükben azt mondhatjuk, hogy jobb szolgálni, jobb szolgál lenni ezzel a népel, mint meghalni. De én azt mondom, hogy esetleg mi azt is tudunk mondani, hogy jobb szolgálni az Úrnak, mint teljesen szabad lenni az Úr nélkül. Jobb szolgál lenni az Úrnál, jobb rabszolgál lenni, jobb az Isten rabszolgája lenni, mint szabad lenni Isten nélkül. Mi a fontosabb nekünk? A mi szabadságunk, vagy az, hogy mi tudunk az Isten szolgája lenni? Én azt látom, hogy a Gibeon nép idővel úgy tűnik, ahogyan tovább olvasunk, ők Isten félő emberek lettek. Azt a rabszolgaság munkát, amit ők kaptak, ők kapcsolatban voltak a papokkal, ők hoztak a dolgokat, ami segített az áldozatokkal, és úgy tűnik, hogy ők Isten félő emberek lettek. Esetleg tudunk követni az ő példájuk ebben, hogy mi is tudunk keresni azt a módot, nem azért, mint kötelező, hanem önkéntesen tudunk választani azt, hogy én is szeretnék az Úrnak szolgálni. Isten egy ilyen döntést vár tőlünk. Nem csak, hogy mi járunk, hanem, hogy mi tudunk lenni az ő szolgálja. Ez az ő kívánság. Imádkozzunk. Édesatyánk, segíts minket, hogy mi tudunk tanulni nagy emberek hibáiból. Segíts minket látni azt, hogy milyen fontos, amikor egy döntés előtt álljunk, hogy ne hozzunk egy hirtelen döntést, hanem hogy először fordulunk hozzád, mondhatjuk, hogy leborulunk előtted, és kérdezünk tőled, hogy te mit vársz tőlünk ebben a helyzetben. Kérjünk, hogy világíts a mi utáinkat, amikor keresünk téged. Mutass nekünk, hogy milyen úton kell járni. Segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat azt, és engedni azt, hogy te legyél az Úr a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.